9 óra 14 perc van, nyitjuk a tőzsdét, itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste befektetési ZRT stratégája. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
De talán csekély izgalom faktorral bíró Magyar Nemzeti Bank kamatdöntőülés jön ma majd, kora délután. Bármilyen értelemben lehet-e piacbefolyásoló majd az ott elhangzó információzön, hogy látod?
Hát ugye soha nem lehet tudni, bár azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel nem, tehát hogy nem lesz változtatás a jelenlegi eszköztáron, illetve azoknak a kamat szintjein. Talán annak fényében ugye, hogy tegnap Nagy Márton miniszter úr bejelentette ugye a betéti kamatsapkát, ami hatalmas meglepetés volt a piac számára, és éjjel már ki is jött a rendelet, hogy mától ugye ez érvényes, nevezetesen ugye a 3 hónapos diszkont kincstári egy hozam szintjénél magasabb betéti kamatot nem kaphatnak pénzügyi intézmények, illetve 20 millió forint fölötti magánszemély betétek egészen március 31-éig. Nyilván ezzel a jogalkotónak, ugye ez egy rendeletben jelent amúgy meg, az a célja, hogy ezeket a betéteket állami, tehát diszkontkincstár jegyek felé mozdítsa el, azok vásárlására mozdítsa őket, és ennek megfelelően ugye ez az államot finanszíroz. De amúgy különben, hogyha az állam elkölti ezt a pénzt, akkor az újra visszakerül a bankrendszerbe, és ugyanúgy megjelenik a Nemzeti Banknak a tenderein ez a pénz. Ha nem költi el, akkor pedig ugye a készpénztámláját növeli a magyar államnak, ami különben azért alapvetően rendben van.
És akkor az a összességében a piac ezt hogy értékeli szerinted? Mert itt ellentétes hatásokat látok, azért ezt az úgynevezett ársapka politikát nem szokta túl jól értékelni, de amúgy meg akkor a pénzügyi egyensúlyt javíthatja, ezt meg azért jól értékeli a piac.
Hát ugye nyilván ceteris paribus, ennek lenne egy kedvező hatása a bankrendszerre, néhány 10 milliárd forinttal, hiszen ugye alacsonyabb kamatot kell kifizetni, de nyilván ezek a pénzek egy jelentős része részben vagy egészben elvándorol a bankrendszerből, és ez nem jelenik meg akkor a tendereken, illetve nem javítja akkor a bankoknak a kamat mutatóit. Minden esetre ilyen értelemben egyébként pozitív, ugyanakkor a monetáris transzmisszió oldaláról, és ugye erről beszéltünk, hogy a jegybank ma ülésezik, nem túl kedvező ez a lépés, hiszen ugye úgy működik a jegybanknak a hatása, hogyha ugye megemeli a kamatot, akkor ugye az egyik ilyen hatás, hogy megemelkednek a betéti ráták, és hogyha megemelkednek a betéti ráták, azok ugye afelé mozdítják el a fogyasztást, hogy ne elköltsük, ne tévét vegyünk, hanem átgondoljuk, hogy milyen jó hozamat kapok, inkább berakom erre a hozamra a pénzemet. Na most, hogyha ezt is érti meg a fiskális oldal egy ilyen betéti stoppal, akkor gyakorlatilag egy kicsit ellehetetleníti a jegybankot. Hozzáteszem, hogy ilyen rövid távú intézkedés esetén, ugye 4 hónapról van szó, nem feltétlenül mozdul meg a lakossági pénz azokból az alapokból, amelyeknek a pénze részben vagy egészben a bankoknál landol, és kihasználja ezt a magas jegybanki hozam szintet. Annál is inkább, mert ugye egyrészt vegyes alap, stb. Tehát nem lett bizonyos alapoknál számottevő a változás, de minden esetre azért csökkenti ezeket a hozamokat. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem arra kell számítani nagy valószínűséggel, hogy akkor most az emberek kiveszik a pénzüket, és inkább elköltik, Tehát ilyen értelemben a monetáris transzmisszióra azért mégiscsak limitált hatással lesz. Nyilván, hogyha ezt hozzám hosszan fenntartanák, akkor azt gondolom, hogy az azért elég nagy károkat tudna okozni a gazdaságirend vagy a monetáris rendszerben.
Elég jó hangulatban nyit a hazai tőzs, de térjünk át ehhez. Európában is összegészében jellemző ez a pozitivitás?
Nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy hát most már átfordul, de nem az a pozitivitás van, mint nálunk. Tehát gyakorlatilag nulla körül. Tehát, hogyha a DAX-ot nézem, akkor plusz 4 pont. 14.382.83 pont. Ha a Eurostox 50-et nézem, az egy nagyon kemény 2,5 ponttal emelkedik, kevesebb, mint 1,1%-kal 3.912 pontra. A FTSE 100 az viszont 0,5%-kal tud emelkedni, a francia CAC-on az is kevesebb, mint 1,1%-kal emelkedik, és mondom, most például a DAX most egy kis mínuszba fordult át, és ugye az olaszok azok, amik még ilyen 0,5% környékén tudnak emelkedni. Na most ehhez képest mi majdnem 9,1%-kal emelkedünk, tehát azért ugye látszik, hogy ez mindenképpen azt lehet mondani, hogy kiemelkedik a mezőnyből, bár ugye azért ez nem egy olyan rettenetesen nagy eltérés. Ennek megfelelően 44.982 ponton állunk, és a forgalom, azt kell, hogy mondjam, hogy az első 20 perc után egészen jó, hiszen majdnem 600 millió forint értékben cseréltek gazdát a részvények. Az OTP majdnem 1%-kal emelkedik 10.725 forintra, a MOL 1,6%-kal 2.740 forintra, a Richter 2%-kal 7.990 forintra, egy kicsit értetlenül állok különben a Richter részvények szenvedése mellett, pláne annak fényében, hogy egyre inkább közeledik ugye az az időpont, amikor azt várhatjuk, hogy a Cariprazinnak az egyesül, vagy ott egy gyógyszert úgy hívják, hogy Vraylar gyógyszernek a kiterjesztése remélhetőleg megtörténik néhány héten belül az FDA részéről, és akkor ugye az egy elég komoly pluszt tud adni a részvényárnak, vagy a profitnak. Ehhez képest elég furcsán és gyengén viselkedik a részvény. A Magyar Telekom 2%-kal esik 321 forintra, és ugye nyilván felmerül a két, ez is egy kicsit furcsa mozgás, mert hogy azt gondolom, hogy a mai nap is a természetes az lenne, hogy emelkedünk, és amúgy ugye emelkedünk, és pláne egy Magyar Telekom részéről, ami a hozam környezetre érzékeny, mert hogy itt már ugye a múlt héten is komoly hozamcsökkenés volt a magyar piacon, a tegnapi bejelentés után pedig további hozamcsökkenést láthattunk a diszkontkincstár jegyekben és az állampapírokban. Gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a 10 éves hozam ugye most már 7,9% alatt van, tehát gyakorlatilag teljesen kezd kiárazódni a magyar piacról az aggodalom, amit láthattunk az elmúlt hónapokban, tehát kezdünk visszatérni a nyár elejé szintekre a hozam környezet tekintetében, és azt gondolom, hogy még ezen tovább is mehetünk, még alacsonyabb szintekre is, pláne hogyha december 6-án a pénzügyminiszteri tanácsban is elfogad. Tehát egyrészt az Európai Bizottság majd november végén, és utána 6-án pedig pénzügyminiszteri tanács elfogadja a Magyarországnak az újjáépítési tervét és a kohéziós alapokból, hogy ne legyen pénzvesztés. Ebben hiszek amúgy. Tehát azt gondolom, hogy ez is közrejátszik abban, hogy a magyar eszközök iránt egy kicsit javult az érdeklődés és a kereslet.
Nagyon szépen köszönöm a tőzsdenyitással Miró Józsefet, az Erste befektetési ZRT stratégiáját hallották. Köszönjük még egyszer, szép napot, szia!
Köszönöm szépen!
Színes hírekkel, hamarosan pedig friss gazdasági információkkal jelentkezünk.
Az állatok is többféle lehetőséget vesznek figyelembe tájékozódás közben. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói felfedezték, hogy a rágcsálók idegrendszere tájékozódás közben nem csak az állat pozícióját képes rövid távon előrejelezni, hanem az előrejelzés bizonytalanságát is meg tudja jeleníteni. Mint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közleményében olvasható, Újfalusi Balázs és Orbán Gergő azt találta, hogy a bizonytalanság alapját képező különféle lehetséges útvonalak szekvenciálisan nagyjából 0,1 másodpercenként jelennek meg az idegi aktivitásban. Az eLife című nemzetközi szakfolyóiratban publikált eredmények fontosak lehetnek azon mérnököknek, akik változó környezetben is megbízhatóan működő, tervezésre is képes intelligens rendszereket fejlesztenek. A tanulmány emellett segíthet megérteni, hogy döntéshozatali helyzetekben miként vagyunk képesek megbirkózni jóslataink bizonytalanságával. A közleményben olvasható magyarázat szerint navigálás során mozgásunk útvonalát úgy tervezzük meg, hogy döntéseinket az érzékelt környezet alapján újra és újra felülvizsgáljuk. Tervezés közben rengeteg különböző lehetőségből kell kiválasztanunk a számunkra pillanatnyilag leginkább kedvezőnek látszót, a való életben azonban nehéz előre megmondani, hogy melyik lehetőség kecsegtet biztos sikerrel. Hasonló a helyzet az állatvilágban is. A többféle lehetőséget egyszerre számba vevő mentális modell segítségével más hasonló komplexitású feladatokat is hatékonyan végre lehet hajtani. Ám az, hogy ehhez a feladathoz az idegsejtek miként járulhatnak hozzá, eddig nem volt ismert.